Szeretettel köszöntünk akkor mindenkit, és folytatjuk a Jelenések könyve 15. és 16. fejezete a mai témánk, amennyire eljutunk. Egy rövid kis visszatekintés, ugye most csak a 14. fejezetre utalok, illetve hát mégiscsak el a 13-14-re, ugye azt mondtuk, hogy ez egészen fölvázolja összefoglalóan a végidő eseményeit, és a 14. fejezetben az utolsó szakasz, a 14. verstől a 20-ig, ugye az összefoglalóan felvázolta már a Krisztus dicsőséges megjelenését és az ő közbeavatkozását. Ugye az aratás és a szüret képével találkoztunk itt. És most a 15. 16. fejezetben, ezután a tömör fölvázolás után elkezd részletezni a profécia, és visszatér arra a kérdésre, amit a harmadik angyal üzenetében találtunk, a 14. fejezet 9.-10. versében. Ha valaki imádja a fedemadat és annak képét, és bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetődött az ő haragjának poharába. Ugye ez új fogalom, ezzel nem találkoztunk eddig Jelenések könyvében, már voltak kürtszók, ami láttuk, hogy fenyítő ítéletek, de azt láttuk, hogy végighaladt a történelem egész folyamán, illetve hát az új szövetségi egyház történet folyamán. Itt viszont ez feltétlenül a végidőre vonatkozik, a legvégső eseményekre, amely közvetlen megelőzik Jézus dicsőséges megjelenését, és vajon mit jelent ez, hogy az Isten haragjának bora, amely elegyítetlenül töltetett az ő poharába. És ezután a 15. fejezet nagyon logikusan folytatódik, mert ahogy mondtam, rátér a részletezésre, és legelőször ezt tisztázza, hogy mi ez a bizonyos Isten haragjának bora, és amely az ő poharába töltetik elegyítetlenül. Olvasom a 15. fejezet első versét. És láttam a mennyben más nagy és csodálatos jelt, 7 angyalt, akiknél volt a 7 utolsó csapás, mert azáltal teljesedett be Istennek haragja. Ugye már egy kicsit beleolvastunk a 15. fejezetbe a múltkor, és mondtam, hogy ez még a nép száján is van, olyan közszájon is van, hogy a 7 utolsó csapás, erről valószínű legalábbis emlegetni szinte mindenki hallotta valamiképpen. És utána azt figyelhetjük meg, hogyha ezután olvasnánk az 5. verstől tovább, akkor semmi hiányérzetünk nem lenne. Mert így mondja tovább, ezek után láttam, imé megnyittaték a mennyben a bizonyságtétel sátorának temploma, és kijött a templomból 7 angyal, akinél a 7 csapás volt, tiszta és fehér gyolcsba öltözve, és mellüknél aranyüvekkel körülvezve. És egy a 4 élőlény, ugye ezt már tudjuk, hogy élőlény, közül adott a 7 angyalnak 7 aranypoharat, amely az örökkön örökké élő Isten haragjával teljes volt. Tehát nem is olvasom tovább. Tehát azt állapíthatjuk meg, hogy a másodiktól a 4. vers egy kitérő, mintha gondolatjelbe lenne téve, tehát fölvázolja azt, hogy lát egy új, nagy és csodálatos jelt, 7 angyalt, aki által kitöltetik majd a 7 utolsó csapás, de nem folytatja, hanem egy másik jelenet villan be, így olvassuk a másodiktól a 4. versben, és láték, mint egy üvegtenger tűzzel elegyítve, és azokat, akik diadalmasok a fenevadon is az ő képén és bélyegén, és az ő nevének számán, láttam állni az üvegtenger mellett, akiknek kezében voltak Isten hárfái. És énekelték Mózesnek és Isten szolgájának énekét, és a báránynak énekét ezt mondván. Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utáidok szentek királya. Ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, mert csak egyedül vagy szent. Mert eljönnek mind a népek, ugye helyesen fordítva, és meghajolnak előtted, mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek. Azzal a szinte mondhatnám így, hogy megható vagy különleges jelenséggel találkozunk itt is, hogyha a Biblia valami megrázó dologról szól, akkor mindig olyan nagy gonddal van beleszőve a kegyelem és a vigasztalás ígérete. Itt is, ugye, ha ezt halljuk, hogy 7 utolsó csapás, mindegy kicsit összehúzzuk magunkat ösztönösen, vagy megborzadunk, és nem azt teszi, hogy ezután jönnek a félelmetes, vagy szokták mondani, apokaliptikus jelenetek, hanem addig bele se kezd a részletezésbe, még előbb be nem mutat egy győztes csapatot, akik így mondja, diadalmasok a fenevadon annak képén, bélyegén és nevének számán, és ezeket úgy mutatja be, mint akik már diadali éneket énekelnek az Isten trónjánál, és mint akik teljesen megértették az Isten intézkedését, sőt nem csak ők, mert azt mondják, hogy meghajolnak előtted a népek mind, mert a te ítéleteid nyilvánvalóká lettek. Ugye ez nagyon fontos kifejezés, hogy ítéletei nyilvánvalóká lettek, érthetővé, világossá, mi, miért és hogyan történt. Ugye ez a bizonyos üvegtenger tűzzel elegyítve, egy picit lapozzunk vissza a negyedik fejezethez. Ugye ott találtuk azt a részt, amikor János apostol bepillantást nyert a mennyei világba. Ugye itt azzal kezdődött, ha visszaemlékszünk, hogy meghívást kapott, hogy jöjj fel ide, hangot hallott felülről a mennyből, és a látomás állapotában ő azonnal ott volt. Ugye ezt megmagyaráztuk, hogy nem fizikailag, hanem a látomás állapotában sokszor élnek át ilyen élénkhelyi változtatást, és azután a hatodik verset nézzük. Ugye semmi nem ír Istenről szemtől szembe. Ugye így olvastuk, hogy még előzőleg talán erre is hat utaljak, a harmadik versben csak így beszél Istenről, és aki ült, tekintetére nézve hasonló volt, de semmit közelről nem mond. És utána így olvassuk a hatodik versben is, a királyi szék körül üvegtenger volt, hasonló a kristályhoz. Tehát az Isten trónjáról, a mennyei világról van szó, és ott látja János apostol, itt azt mondjam, látta, mint egy üvegtenger tűzzel elegyítve. Ugye ott is leírja a különböző színhatásokat, amit látott, és ugye senkinek se szó szerinti üvegtengerre kell gondolni, hanem a proféta próbálta valamilyen emberi fogalmakkal, szavakkal leírni. Ráadásul akkor az üveg nem volt olyan átlátszó, mint most, ha valaki ilyen múzeumban megnézi ilyen ókori üvegeket, ezek ilyen, inkább ilyen kicsit áttetsző, homályos valami. Tehát valószínű, hogy egy ilyen áttetsző nagy kiterjedést valamit látott, amit nem tudott jobb emberi kifejezést használni, mint hogy üvegtengert látott. És a fényhatások olyanok voltak, azt mondja, mintha tűzzel elegyítve. És itt látja János apostol most ezeket, akik diadalmasok, és ez is olyan csodálatos szó, hogy diadalmasok, ebből az egész megpróbáltatásból, ebből az egész válságból diadalmasan kerülnek ki, és ők örömmel éneklik, 15. fejezet 3. versnél vagyunk, és éneklik Mózesnek, az Isten szolgájának énekét, és a báránynak énekét. Ja, mondtam a múltkor, hogy egy kicsit még megállunk ennél, hogy miért mondja ezt, hogy a Mózes énekét és a bárány énekét. Tehát érdemes egy kicsit megállni először annál a fogalomnál, hogy mit jelent a Bibliában az, hogy ének. A Bibliában az ének az nem olyan, hogy na hát énekelünk valamit, hanem ugye a Bibliában hitbeli tapasztalatok énekei vannak följegyezve, ugye a Zsoltárok könyve ilyeneket tartalmaz. Csak úgy példaként a 40. Zsoltárhoz lapozzunk egy pillanatra, mely leírja, hogy hogy keletkezik egy ének, miből lesz egy ének. A 40. Zsoltárból fogom idézni az első 4 verset, így hangzik. Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat, és kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet, és új éneket adott számba, ami Istenünknek dicséretét. Ugye látjuk, miből keletkezik az ének, hogy átélt egy tapasztalatot, hogy várván vártam az Urat, meghallgatta kiáltásomat, kivont engem a pusztulás verméből, és azt mondja, ennek nyomán új éneket adott számba, tehát ebből születik egy frissen átélt tapasztalatnak az új éneke. Tehát amikor azt mondja, hogy a Mózesnek és a báránynak az énekét, akkor azon kell elgondolkoznunk, hogy találunk a Bibliába ilyet, hogy Mózes éneke valamilyen énekben megénekelve egy átélt hitbeli tapasztalat. Hát a Bibliában 2 Mózes énekét találunk, az egyik Mózes 5. könyve 32. fejezetében van, de az nem ilyen hitbeli tapasztalatnak az éneke, hanem az tulajdonképpen egy ilyen tanító ének, ugye, amit Isten utasítására foglalt bizonyos bizonyságtételeket énekbe az Izrael fiainak, hogy el ne felejtsék a jövendő nemzedékek. De van egy másik Mózes éneke, Mózes 2. könyve 15. fejezetében, amely egy áttélt tapasztalatnak az éneke, és pedig mikor hangzott ez az ének, ha föllapozzuk Mózes 2. könyve 15. fejezetét, akkor rögtön látjuk, hogy ha valaki oda néz, a 14. fejezet a kivonulásról szól, hogy a veres tengeren való átkelésről és csodálatos szabadulásról, és utána jön a 15. fejezetben a Mózes éneke. Nézzük meg, hogy az első vers így kezdődik, akkor énekelte Mózes és az Izrael fiai ezt az éneket az Úrnak. Tehát az átélt nagy tapasztalatok után fogalmazódott meg ez az ének. És nézzünk meg egy-két részletet belőle. Először is, hát nem tudom, hogy a kedves jelenlévők közül mindenki ismerje az Egyiptomból való kivonulásnak a történetét, ezért csak nagyon röviden arra utalok, hogy az Izrael ősatyái a negyedik nemzedéknél, Jákob és a családja leköltözött Egyiptomba, illetve József Jákob idején, és ugyanők oda egy szabad népként költöztek le egy éhínség idején, és hát az ősatyuk József nagy jótevője volt Egyiptomnak, de utána az egyiptomiak rabszolgasorba vetették őket, annyira, hogy szóval ingyen munkára kényszerítették őket, és bántalmazták őket a felügyelőik, sőt, végül már egy népirtás is bekövetkezett, olyan módon, hogy fáraó rendeletére a fiú gyermekeket mind meg kell ölni, a lányokat életbe hagyni, szóval, hogy beolvadjon ez a nép az egyiptomiak közé, megszűnjön elkülönült nép, elkülönült vallású nép lenni. És ugye a Bibliában így olvastuk, hogy meghallgatta Isten az izraeliták panaszát és gyötrelmét, és szabadítójukon rendelte Mózest, ugye ennek a körülményeit nem részletezem, és Mózes ugye elküldte, hogy kérje el a fáraótól a népet, szóval udvariasan kérje el, hogy ez a nép, ez egy szabad népként jött ide, és bocsássa el a rabszolgaságból, és az Úr nevében, hogy az Úr mondja, hogy ők tiszteljék, engedjen utat annak, hogy ők is tiszteljék, és a vallásukat megtartsák. De azt olvassuk, hogy a fáraó újra és újra megkeményítette a szívét, a kihívó válasz ez volt, kicsoda az Isten, én nem ismerem, és nem hallgatok a szavára. Erről is valószínűleg hallottunk, hogy az egyiptomi tíz csapás, ez is úgy, ugye, úgy könnyen közszájomban is hallhattunk róla. Tehát Isten újabb és újabb üzeneteket küldött, nem kellett volna ezeknek bekövetkezni, a hajlandó lett volna elengedni a népet. Utoljára a 10. után, amikor azt olvassuk, hogy már az összes tanácsosa és mindenki azt mondta, hogy küld el, engedd el, mert elpusztul az egész Egyiptom, és ne tarts tovább vissza, akkor elengedte őket. De ahogy elindult, ugye ne kevésre gondoljunk, mert a Bibliában azt olvassuk, hogy a fegyverfogható felnőtt férfiak, ugye ahogy abban az időben számolták az embereket, 600 ezret mond a Biblia. Ha ezt hozzátesszük a nőket és a gyermekeket, és ugye ez mintegy 215 év volt a bibliai kronológia szerint, amit Egyiptomba töltöttek, és mondja is a Biblia, hogy nagyon elhatalmasodtak úgy, hogy megtelt velük az ország. Tehát ha mindezeket összevetjük, teljesen reálisnak kell venni ezt a számot, és még ugye mások is csatlakoztak, egy minimum 2 milliós tömeget kell elképzelni, ez nem akármi, ugye? Azt olvassuk, hogy mikor elindultak, akkor a fáraó azt mondta, hogy mit cselekedtünk, hogy elengedtük őket a szolgálatunkból. Milyen őrültséget tettünk, egy ekkora ingyen rabszolga munkás sereget elengedtünk, és a teljes hadseregével utánuk eredt. És ugye a Biblia leírja, hogy nem Mózes vezette őket, hanem az Isten felhő és tűzoszloppal látható jellel, és mikor elérkeztek egy helyre, ami a legkritikusabb hely volt, mert előttük a tenger, és nem lehetett sehova tovább menni. Ugye ezt a mai nap is se tudják pontosan, hol volt az átkelés. Az igaz, hogy az eredeti név nem Veres tenger, hanem Nádas tenger, ezért némelyek szeretik úgy értelmezni, hogy hát biztos, hogy egy olyan mocsaras hely volt, ami azért nem volt mély, ahol át lehetett menni, de majd éppen olvassuk a Mózes énekéből, kiderül, hogy szó sincs róla, ez egy mély tenger volt, egy nyilván egy tengerszoros, és azt olvassuk ugye, hogy a nép kétségbe esett, hátuk mögött az egyiptomiak, előttük a tenger, egyértelmű volt, hogy mi következhet itt. Akkor a Biblia azt írja, hogy a felhő oszlop és a tűzoszlop fölülük hátra ment mögéjük és az egyiptomi sereg közé, első bátorításként, és utána Isten azt mondta Mózesnek, hogy mit vársz, sújtsd meg a vesződdel, amit ugye az Isten hatalma és megbízatása jeleként adott neki, sújtsd meg a tengert, és menjen át a nép száraz lábbal. És akkor így írja a Biblia, hogy ketté nyílt a tenger, és az Izrael fiai száraz lábbal át tudtak menni, úgyhogy nem volt alattuk elsüllyedni való víz. Átmentek a tengeren, akkor a fáraó az elvakultságában, ahogy ők átmentek, ezt a Biblia annak illusztrálására mondja, ha valaki annyiszor megkeményíti a szívét, az Isten kegyelmi hívásaival, meg a nyilvánvaló isteni jelekkel szemben végül egészen elborul az agya, vagy elvakul. Tulajdonképpen őrült merészség volt, de utánuk ment. És azt írja a Biblia, hogy amikor utánuk ment, akkor összezárult a tenger. És ugye már Mózesnek Isten azt mondta, hogy menjetek nyugodtan, és így kellett biztatni a népet Isten szavára, hogy amely egyiptomiakat láttok, azokat soha többé nem fogjátok látni. És mikor átmentek, valóban így volt. Még egyszer talán hadd olvassam előtte a 14. fejezetben a 28. verstől visszatértek, tehát az előző 14. fejezet 28. versétől visszatértek tehát a vizek, és elborították a szekereket, lovasokat, a fáraónak minden seregét, amelyek utánuk bementek a tengerbe. Ez sem maradt meg közülük. De Izrael fiai szárazon mentek át a tenger közepén, a vizek pedig kőfál gyanánt álltak nékik jobb és bal kezük felől. És megszabadítta az Úr azon a napon az Izraelt az egyiptomiak kezéből, és látta Izrael a megholt egyiptombelieket a tengerpartján, nyilván, hogy a víz kivetette. És látta Izrael azt a nagy dolgot, amelyet cselekedett az Úr Egyiptomban, félte azért a nép az Urat, és hittek az Úrnak és Mózesnek, az ő szolgájának. Tehát ez az éneknek a háttere, az előzménye. Hadd olvassak az énekből egy-két részletet, a második vers, erősségem az Úr és énekem, szabadítunk már lőnnékem, ez az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom. Azután csak kis részleteket olvasok, ugye, hogy amikor utánuk eredt a fáraó, utána így írja a 8. vers, orrod leheletétől feltorlódtak a vizek, a futó habok falmódjára megálltak, a mélységes vizek megmerevültek a tenger szívében. Egy pillanatra megállok, mert a Károly Gáspár fordítói művészetét is szeretném egy kicsit méltatni, mert hát nem csodálatos fordítás ez, azt mondja, hogy orrod leheletétől feltorlódtak a vizek, ugye az Isten haragjától, feltorlódtak a vizek, és futó habok fal módjára megálltak. Ugye a futó meg a fal ellentéte, futó habok fal módjára megálltak. Itt meg még egy alliteráció is van, a mélységes vizek megmerevültek a tenger szívében. Szerintem ez magas fordítói művészet, és azért is emeltem ki ezt a verset, mert mondom, hogy ha a nádas tenger is az eredeti neve, de hogy itt nem arról van szó, hogy egy kis pocsolyán gázoltak át, mert ugye így mondja előbb, hogy a vizek kőfal módjára megálltak, itt pedig azt mondja, hogy a futó habok fal módjára megálltak, a mélységes vizek megmerevültek a tenger szívében. És azután olvassuk a 9. versről, az ellenség mondta, tehát ez írja le a legjobban a helyzetüket, az ellenség mondta, űzöm, utolérem őket, zsákmányt osztok, bosszum töltöm rajtuk, kardomat kirántom, kiírtja őket karom. Ebben a helyzetben érezték magukat, és ez is volt a reális helyzet emberileg. És aztán Istenről mondja, leheltél leheleteddel, tenger borította be őket, elmerültek, mint az ólom a nagy vizekben, megint nagy vizekről beszél, mint az ólom a nagy vizekben. És utána úgy még hadd olvassam még a 11. verset, kicsoda az Istenek között, ugye, akiket a pogányok imádtak, olyan, mint te, Uram, kicsoda olyan, mint te, szentséggel dicső, félelemmel dicsérendő és csodatevő. Kinyújtottad jobb kezedet, és elnyelte őket a föld. Kegyelmeddel vezérted a te megváltott, megszabadított népedet. Hatalmaddal viszik be a te szent lakóhelyedre. És ugye utána arra utal, hogy milyen félelem fogta el a környező népeket is. Nagyon érdekes, ha valaki elolvassa Józsué könyvében, hogy még amikor az izraeliták jóval később, 40 évvel később vonultak be az ígéret földjére, akkor még mindig Jerikóban is azt beszélték, hogy ez az a nép, amelynek az a hatalmas Istene van, aki így és így szabadította meg őket. Tehát ez évtizedek múlva is élénken írt a népek emlékezetében, ami a hatalmas Egyiptommal és az Izrael szabadulásával történt. Na most akkor tegyük fel azt a kérdést, vajon azok, akik itt úgy látott János apostol, és előre megmutatja őket, hogy diadalmasok a fenevadon annak képén, bélyegén nevének számán, hogy ezek Mózes énekét éneklik, akkor gondolkozzunk egy kicsit, van itt valami hasonlóság vagy párhuzam? Egy kicsit lapozzunk vissza a 13. fejezethez, jó? A 13. fejezetben így olvastuk, olvasom a 14. 15. verset, ugye ezről a bizonyos második földből feljövő fenevadról mondja, elhiteti a föld lakosait a jelekkel, amelyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt, azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevad képét, aki fegyverrel megsebesítetett, de megelevenedett. És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt művelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Hát az ő helyzetük hasonlít az egykori rabszolganép, menekülő rabszolganép helyzetéhez. Ők is ugye egy hatalmas túlerővel szemben állnak, és a cél az, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Mi történik itt? A Verestenger nyílik meg? Itt, így lehetne mondani, az ég nyílik meg. Most nem a Verestenger, hanem az ég nyílik meg, mert Krisztus jelenik meg a szabadításukra. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez annál is nagyobb dolog, mint mikor a Verestenger megnyílt. Mert ott a víz nyílt meg, itt pedig az ég nyílik meg, és személyesen a Krisztus érkezik szabadításukra. Érthetjük, hogy ők is azt mondják, teljesen az a helyzetük, azt mondta az ellenség, üzöm, leülöm, kiirtja őket karom, és teljesen elveszettnek látszik a helyzetük, és akkor az Isten egy ilyen szabadulást szerez, hogy személyesen jelenik meg a szabadulásukra, és az eget nyitja meg a szabadulásukra. Tehát teljesen érthető, hogy ezt mondja a Biblia, hogy éneklik Mózesnek az énekét, mert ebben a teljesen elveszettnek, emberileg teljesen elveszettnek látszó helyzetben, abszolút kiszolgáltatottak, és abszolút kisebbségben vannak, akkor az Isten egy olyan, illetve azt meghaladó természet feletti módon lép közbe, mint ahogy annak idején szétnyitotta a tengert, az árthatlanul üldözött és menekülő Izrael előtt, és ellenségeik lettek azok, akik megsemmisültek. Akkor miért mondja azt, hogy éneklik a báránynak énekét? Hát a bárány az senkinek se kérdés, ugye, hogy az Krisztus. És ilyen nincs a Bibliában ugyan feljegyezve, hogy Krisztus valami éneket fogalmazott meg, vagy mondott volna, de inkább onnét kell megközelítenünk, hogy volt-e Krisztus életében valami olyan tapasztalat, amiről azt mondhatjuk, hogy akik ebben a helyzetben vannak, azok is hasonló tapasztalatot élnek át. Én azt hiszem, hogy ez a Krisztus Getsemánétől a golgotai haláláig terjedő szakaszra utal, amikor egy jó darabig úgy látszott, hogy Isten is elhagyta. Ugye? Tehát amikor ő teljesen kiszolgáltatott volt, ugyanez a helyzet, és egy jó darabig úgy látszott, hogy Isten nem siet segítségére. Emlékszünk, hogy miket kiabáltak föl neki gúnyosan? Hogy szálljon le a keresztről, és majd hiszünk. Bízott az Istenben, mentse meg, ha akarja. Tehát valószínű, ők is ilyen hangokat fognak hallani, hogy na, mentse ki a kezünkből az Isten, ha akarja, ha ez tényleg igaz. Aztán azt is mondták, hogy félreértették azt, hogy ugye Jézus azt mondta, hogy éli, éli, lamma sabaktáni, vagyis, hogy én Istenem, de ez az éli, éli hasonlít az Eliához, az Illéshez, és akkor ezt mondták, hogy na lássuk meg, eljön-e Illés, hogy megszabadítsa őt. Tehát ott is ott volt a gúnyolódás, hogy ők az élő Istenre hivatkoznak, de egy darabig úgy látszik, hogy semmi nem mozdul, és egy darabig úgy látszik, hogy az ellenségek diadalmaskodnak, és nyugodtan gúnyolódnak. És Krisztus mégis megtartotta a hitét és a bizalmát a sűrű sötétségben, és tudjuk, hogy az utolsó szava az volt, hogy Atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet. És tudjuk, hogy ott a Krisztus feltámasztásával jött meg az isteni beavatkozás és szabadítás, itt pedig a Krisztus dicsőséges megjelenése vett véget ennek a szituációnak, és szabadítja meg az övéit. Tehát így mind a kettőt megérthetjük. Ugye a Bibliának ez egy jellegzetes stílusa. Már előzőleg is találkoztunk vele Jelenése könyvében, hogy annyit mond, hogy a Bálám tanítását tartják, vagy azt mondja a Jézabel, vagy mond egy-egy kulcsnevet, vagy egy utalást az ószövetségi háttérre, és ezzel rengeteg dolgot elmond röviden. Itt is csak annyit mond, hogy ezek a Mózes éneklét éneklik, meg a bárány énekét éneklik, és ebből mindenki megértheti, hogy átéltek egy olyan hallatlan tapasztalatot, hogy senki a történelem folyamán, bár voltak hithősök, akikkel nagy dolgok történtek, és nagy hitbeli tapasztalatokat szereztek, de ilyen, hogy maga az Isten jelenik meg az égfelhőjben a szabadulásukra, noha a föld összes népe és a föld összes királya globálisan egy teljesen kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek, ugye, ahogy olvastuk, erre nem volt példa. Na akkor nézzük tovább, és most már majd remélem jönnek olyan részek, hogy már tudok több kérdést föltenni. És mit mondanak ők? Azt mondják, nagyok, csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utaidó szentek királya. Micsoda nagy meggyőződés, ugye? És azt mondja, hogy ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, mert csak egyedül vagy szent. Ugye aztán mindnyájan halljuk, hogy ebben az van, hogy nem azért tisztelünk téged, mert kötelező, hanem nem is tudunk más tenni szinte. Kiszakad belőle, ki ne félne téged, ki ne dicsőíteni téged. Ha valaki megismer, megérti igazán, amit teszel, akkor nem tud más tenni. Mert eljönnek mind a népek, és meghajolnak előtted, és igazából egy utalás arra, hogy még az ellenségek is, mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek. Ennél a kifejezésnél egy picit megállok, és megkérdezem a kedves jelenlévőktől, hogy az Isten ítéletei, tehát a végzései, vagy hogy ő miért tesz, mindig nyilvánvalóak itt a földi életben? Sokszor van olyan, hogy emberek megütköznek, és azt mondják, hogy ezt az Isten miért teszi, vagy hogy én ezt nem értem, vagy hogy az Isten ilyen is. Gyakori ez? De amikor az Isten ítéletei nyilvánvalókká lesznek, amikor ez egészen egyet, hogy mit miért tett, és milyen végzést mikor hozott, akkor azt fogják csak mondani, hogy nagyok, csodálatosak a dolgaid, igazságosak és igazak a te utaid. Ki ne félne téged, és ki ne dicsőíteni a te nevedet. Szeretnék még Malakiás könyvéből mutatni a részt. Ez Malakiás könyve 3. fejezetében van, hogy mennyire így van, hogy sokszor itt a földön látszólag diadalmaskodik a rossz, a gonosz, és nem lehet érteni az Isten ítéleteit. De ez az ige biztatóan mondja, hogy az Isten ítélete egyszer nyilvánvalókká lesznek, és akkor mindenki megérti ezeket, az igazságosságát az ő végzéseinek. Így olvasom a Malakiás könyve 3. fejezetében, a 16. verstől. De bocsánat, egy kicsit előbbről, muszáj, mert csak úgy lesz érthető, 13-tól. Ezt mondja Isten az ószövetségi népnek. Keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr. És visszakérdeznek, mit szóltunk ellened keményen? És akkor Isten visszaidézi a szavaikat. Azt mondtátok, hiába való az Isten szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, és hogy alázatosan járunk a seregek ura előtt. Sőt, inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevégeket, hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kísértik az Istent. Vannak ilyen beszédek az emberek között? Nem érdemes jónak lenni, nem érdemes szelídnek lenni, a farkas törvény szerint élők, azok győznek mindig, nekik a jó. Vannak ilyen hangok? Ma is szólnak ilyen keményen az emberek, Isten ellen nem kevesen, ugye? És nézzük meg, hogy az Úr hogy reagál erre. Azt mondja, akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői. Az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iratott ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. És azon a napon azt mondja a seregek ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek, és kedvezek nékik, mint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. Megértettünk valami fontosat ebből? A földi életben Isten sokszor csak figyel és hallgat, de emlékkönyvek iratnak. Emlékkönyvek iratnak azokról, akik félik az Urat, és becsülik az ő nevét, akkor is, ha az Isten nem lép rögtön közbe, és nem tesz igazságot. Ugye az Ószövetségben van egy ilyen történet, hogy 3 héber fiatalemberről a babiloni fogságban, akiket nagyon súlyosan megfenyegettek, hogyha nem hajlandóak megszegni azt a törvényt, hogy csak az Urat, a te Istenedet imád, és nem hajlandók bálványisten előtt meghajolni. És akkor ők azt mondták a babiloni királynak, hogy a mi Istenünk meg tud szabadítani minket, de ha nem tenné is, mi, tudd meg, ó király, a te Isteneidet nem tiszteljük, és mi a helyeset fel nem adjuk. Csodálatos példa, nem? A mi Istenünk meg tud szabadítani minket, de ha nem tenné is, az igazsághoz, vagy a helyeshez való viszonyulásunkon semmit sem változtat. És itt azt olvassuk az égében, hogy Isten sokszor csak figyel és hallgat, de az emlékkönyvek iratnak, és akkor jön egy fordulat, de azon a napon, amit én szerzek. Amikor az Isten a végső ítéletben rendet teremt, azt mondja, akkor majd megtértek és meglátjátok, hogy van különbség a között, aki szolgálja az Urat, és a között, aki nem. és akkor majd én kedvezek nékik, mint ki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. Ugye elgondolkoztató ez az igaz szakasz, és ne felejtsük el, hogy egyszer az Isten ítélete nyilvánvalókká lesznek. És addig az emlékkönyvek iratnak. De ugye így mondja a Biblia, hogy Isten, erről beszéltünk is, az utolsó ítéletkor minden cselekedetet előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Ezek nála meg vannak örökítve. És akkor megváltozik a helyzet. És amikor nyilvánvalókká lesznek az Isten ítéletei, körülbelül úgy, ahogy ugye ezt más összefüggésben mondta a Péternek egyszer Jézus az utolsó vacsorán, de mindig igaz ez az ige. Azt mondta Péternek, amit most cselekszem, te azt nem érted, de majd ezután megérted. Szóval sokszor így van, hogy azonnal nem értjük, amit az Isten cselekszik, de azt mondja, ezután majd megérted. Mert egyszer az Isten ítéletei, végzései nyilvánvalókká lesznek. És én úgy gondolom, hogy ebben nagyon nagy bátorítás van, hogy ne lázadjunk föl gyorsan a Jóisten ellen, és ne is essünk kétségbe, és ne gondoljuk azt, hogy ő megszűnt igazságszolgáltató Isten lenni, mert egyszer nyilvánvalókká lesznek az Isten ítéletei, és akkor senki se tud mást mondani, azt mondja, meghajol előtte minden nép, és mindenki csak ezt tudja mondani, nagyok, csodálatosak a dolgaid, amiben az is benne van, hogy nem tudtuk itt a földön szűklátókörűen fölfogni, nem tudtuk a rövidre metszett perspektívánkban megérteni, de most látjuk, hogy igazságosak és igazak a te utaid, ó Szentek királya. És akkor lépjünk egy picit tovább, és mindjárt tennék fel egy következő kérdést. Még egyszer elolvasom, ugye nem annyira ismert a szöveg, nem baj, ha még egyszer elhangzik. Így olvastuk, hogy ezek után láttam, imé megnyittaték a mennyben a bizonyságtétel sátorának temploma, és kijött a templomból 7 angyal, akinél a 7 csapás volt, figyeljünk a megjelenésükre, tiszta és fehér gyolcsba öltözve, és mellüknél aranyövel körülövezve. És egy a 4 élőlény közül, ugye emlékszünk, ezek Isten trónjánál álltak közvetlenül, és egy a 4 élőlény közül adott a 7 angyalnak 7 aranypoharat, amely az örökkön örökké élő Istennek haragjával teljes volt. És megtelt a templom füsttel Isten dicsőségének és erejének miatta, és senki a templomba be nem mehet, míg nem a 7 angyal 7 csapása bevégeztetik. Azt a kérdést tenném fel, hogy ki tudná értelmezni valahogy ezt a jelképet, mert gondolom, hogy mindenki tudja, hogy az jelkép, hogy az Isten haragja nem poharakból fog szó szerint kitöltetni a földre, ez egy beszédes, kifejező jelkép, de mit gondolunk, hogy ez a jelkép, ez mit akar ábrázolni, hogy úgy látott Isten angyalait látja, akit a Biblia sokszor nevez szent angyaloknak, és azt mondja, hófehérbe vannak öltözve, mellüknél aranyövekkel övezve, és aranypoharak vannak a kezükben, amely az örökkön örökké élő Isten haragjával teljes. Valakinek valami eszébe jut erről a jelképről, vagy mi? Kíváncsi vagyok rá. Megkérdezem, valamilyen sötét torz alakok, valamilyen bosszúálló tekintetű sötét valakik töltik ki ezeket a haragpoharakat? Nem. Szent angyalok, fehérbe öltözve, aranypoharakban. Ez a szimbólum valakinek még jutott valami eszébe? Mit jelenthet ki? Valaki azt mondta, tisztaság. Azt mondhatjuk, hogy erkölcsileg 100%-ig indokolt, és erkölcsileg 100%-ig igazolható szintiszta igazságszolgáltatás. Ugye ezt akarja kifejezni. Emlékszünk egy kifejezésre, amivel találkoztunk már az Isten haragjával kapcsolatban? Kinek a haragjáról beszél, nem csak így, hogy az Isten haragja, valakinek ez a bárány haragja. Ugye ezzel találkoztunk a 6. pecsét felnyitásánál, a 6. fejezet végén. Mit ábrázol ez a kifejezés, hogy bárány haragja? A bárány haragszik jellemző rá? Nem. De ha már a bárány is haragszik, ugye azt már valami szörnyű dolognak kell kiváltani, ha már a bárány haragja. Tehát ezzel fejezi ki az ige, hogy az elfajult, elvetemült gonoszság az, ami kihívja az Istennek ítéletét, és az annyira szintisztán igazságos, abban annyira nem keveredik semmi, amit ne lehetne erkölcsileg teljesen védeni, hogy ezért ábrázolja egy ilyen jelkép. Megmutatok egy igét Ámos könyvéből. Olvasom az 5. fejezetből, a 24. verset, Ámos könyve 5. fejezet, 24. vers. hanem folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Szóval ezzel azt akarja mondani, hogy van, amikor az ítélet az önmagában ugyan szörnyű, de az elfajult gonoszsággal szemben mégis olyan, mintha most már végre jönne a víz és a bővízű patak, ami ezt a szörnyűséget, ezt az aljasságot elmossa. Tehát ezzel fejezi ki a Biblia azt, hogy igen, a bárány haragja az egy szintisztán igazságos és erkölcsileg indokolt dolog lesz. Az Ószövetségben egy helyen, nem akarom, hogy ennyi szöveget keresünk, ott azt mondja, hogy az Isten majd megteszi az ő dolgát, így mondja, mint Perázim hegyén felkel az Úr, hogy megtegye az ő dolgát, amely szokatlan és hallatlan lesz. Amivel azt akarja kifejezni, hogy az irgalmas Istennek szokatlan cselekedet, egy kegyelemmel elegyítetlen ítéletnek a kitöltése, de ki lehet ezt vívni. És akkor, mint a bővízű patak, vagy mint a tiszta víz, úgy árad el az Isten igazságszolgáltatás. Tehát így gondoljunk a hét utolsó csapásra. Nem úgy, mintha Isten ebben gyönyörűségét lelni, nem úgy, mintha ez ugye az Isten most megharagszik és bosszút áll, mint az emberek szoktak, vagy megmutat nekik valamit. Ez nem ilyen jellegű, hanem az élet és az igazság védelmében, a gonoszságnak a megfékezésére az Istennek így kell közbelépni. Ezért ábrázolja egy az írásra hét csapást kitöltő angyalokat. És mit gondolunk, hogy mire utal az, amikor azt mondja a 8. vers, megtolt a templom füsttel az Isten dicsősége és ereje miatt, és senki a templomba be nem mehet, míg nem a hét angyal hét csapása bevégeztetik. Tehát először is megint találkozunk azzal, hogy Isten temploma a mennyben. Ugye ezzel Jelenések könyvében nagyon sokszor találkoztunk, és erről a kereszténység nagyon elfeledkezett. A Biblia beszél egy mennyei templomról, amely az emberért folyó megváltási műnek a központja. Csak itt megemlítem, hogy az 5. versben miért olvastunk így, hogy a bizonyságtétel sátorának temploma a mennyben. Hogy értsük ezt a kifejezést, az Ószövetségben a 10 parancsolat kőtábláit a bizonyságtábláinak, vagy bizonyságtételnek hívták, és mert először a pusztában egy sátor templom épült, azt úgy nevezték, hogy a bizonyságtétel sátorának temploma. És amikor a mennyei templomról is így beszél, arra utal, hogy a földi az a mennyeinek másolata, ábrázolata, árnyéka volt, ugye, amit a zsidókhoz írt levél is hangsúlyoz, és amivel már az Ószövetségben is találkozunk. Na de megismételem a kérdést, mire utalhat az, hogy senki nincs a templomban, még nem a hét angyal hét csapása kitöltetik. Egyébként az Ószövetségi templomban kik végeztek közben járó szolgálatot? Papok, és a mennyei templomban ki végez közben járó szolgálatot? Krisztus. És ha most senki sincs a mennyei templomban, akkor ez mit jelent? Véget ért a közben járás az emberért. Lejárt az emberiség kegyelem ideje, Krisztus befejezte, megszüntette azt, hogy a megváltási terv által küzdjön az emberért, tehát lejárt a kegyelem idő, Krisztus nem jár közbe több emberekért. De most egy kérdést megint fölteszek, ami az eddigi tanulmányainkból remélem sikerül megválaszolni, hogy akkor úgy van valahogy a kegyelem idő vége, vagy a Jézus eljövete, hogy nagyon sok ember elképzeli, hogy a mennyben elvágnak egy fonalat, vagy megütnek egy gongot, és az Isten azt mondja, eddig tartott a türelem, eddig tartott a kegyelem, nincs tovább. Így kell ezt érteni, hogy senki sincs a templomban, vagy valamivel összefügg az, hogy Krisztus befejezi a közben járó szolgálatát a mennyben. Mikor fejezi csak be a közben járását? Gondoljunk arra, hogy megelőzi valami Jézus eljövetel, beszél nagyon hangsúlyosan a Bibliáról. De örülök neki, ilyenkor úgy érzem magamat, hogy nem hiába tanultunk eddig, mikor mindenkinek beugrik ez. Tehát valóban volt egy hatalmas evangélium hirdetés, amiről azt mondja a Biblia, hogy minden ágazatnak, nyelvnek, népnek, azt mondja, hogy az egész földön bizonyságul minden népnek, és az a bizonyságul szó, az azt jelenti, hogy lelkismeretbe világító erővel. És ugye a Biblia ehhez kapcsolja az úgynevezett hangos kiáltást, vagy a Szentlélek rendkívüli kiárasztását, amilyen volt az első pünköstkor. Tehát itt nincs olyan, hogy valaki ne értesült volna a dolgokról, valaki ne kapott volna intést, valaki ne kapott volna figyelmeztetést. De különben ez egy olyan bámulatos dolog, hogy az ember csak csodálkozik, az Isten hogy fogja véghez vinni. Ma őszintén megmondom, én nem tudom elképzelni, de tudom, hogy az Isten ígéretéből még semmi se veszett el. És az is biztos, hogy ha egyszer van egy olyan nép, amely igazán igaz, és amelyel Isten igazán korlátlanul együttműködhet, akkor lehet az csak annyi, mint a mustármag, az Isten hatalmas dolgokat tud művelni. És ugye persze gondoljunk arra is, hogyha kiéleződik ez a küzdelem, amiről itt olvastunk, igaz és hamis profétaság között, az Isten beszéde között, és emberi hagyományok, emberi vallási hagyományok között, akkor ne felejtsük, hogy az ilyen megpróbáltatás is szárnyakat ad az evangéliumnak, mert Jézus is azt mondta, hogy amikor vita támad, amikor üldözés támad, akkor ebből lesz néktek tanúbizonyságotok. Akkor ez is terjeszti az evangéliumot. Tehát az Isten mindent tud felhasználni arra, hogy eljusson minden emberhez. És ezért ez egy nagy fogalom a Bibliában, hogy a megváltás művének a befejezése. Annak az előfeltétele az, hogy egyszer egy nemzedék ezen a földön, azon belül minden ember hallja az örökkévaló evangéliumot, mégpedig bizonyságul lelkiismeretbe világító erővel, hogy választhasson. És amikor az emberek erre reagáltak, és ez szétosztotta őket, mellette vagy ellene, Jézus akkor fejezi be a szolgálatát. Tehát ezért van az, hogy a Biblia nyitva hagyja Jézus visszajövetele idejét, és azt mondja, hogy nem késik el az ígérettel, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan túl érettünk, mert ő ezt nem zárja le önkényesen. Nem így van, hogy Isten azt mondja, hogy eddig volt türelmem tovább, és nem így van, hogy elvág egy fonalat, vagy megüt egy gongot, hanem nyitva hagyja Jézus eljövetele idejét, mert előbb akar egy ilyen abszolút befejezést, egy ilyen abszolút esélyt adni minden embernek arra, hogy dönthessen egy nemzedékben. Gondoljuk meg egy nemzedék, ami ilyet megér, hogy Krisztus megjelenik az Isten, az élő Isten az égfelhőben. Ez a nemzedék esélyt kap egy ilyen választásra vagy döntésre. És csak akkor fejezi be Krisztus a szolgálatát. De akkor ebből mit érthetünk meg, hogyha nincsen közbenjárás, akkor érthető az, hogy kegyelemmel elegyítés nélkül tölteti ki az ő haragjának pohara. Tehát ez egy rövid idő, ez az, amiről Jézus azt mondta, hogy olyan nyomorúság lesz, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni, és ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egy ember sem menekülhetne meg. Istennek egy rövid ideig meg kell mutatnia, hogy hova vezet a bűn, mi annak a végső követ, hogyha Isten nem fékezi, akkor milyen. Egy rövid ideig az emberek lássák, hogy hova fut ki a dolog. Ugye ez azonos azzal, hogy elengedi az addig féken tartott szeleket, de ugyanakkor rögtön bünteti is ezeket az elengedett szeleket, ugye? Mert ha nem büntetné, akkor még most már büntetéssel fékezi. Ugye nem úgy, hogy visszatartja ezek hatását, hanem a büntetéssel fékezi. Tehát ez egy tényleg drámai időszak. Emlékszünk arra is, amit a 8. fejezet elején olvastunk, hogy úgy látta a Krisztus közben járó szolgálatát János apostol mennyei szentély, mert egy darabig száll föl a szentek imádságai az Istenhez, ugye a Krisztus kezéből, és sok jó illatot tesznek, ami ugye a Krisztus érdemeit, a Krisztus közben járását ábrázolja, sok jó illatot tesznek a hívő nép könyörgéseihez, de azt látta, hogy egyszer csak más történik, megtölti a füstölőt az oltár tüzével, és lefordítja a földre. Emlékszünk erre a jelenetre? 8. fejezet elején. Tehát ez mutatja, hogy egyszer fordulat lesz a Krisztus közben járásában, és pedig az, hogy nem esedezik tovább az emberért, és megszűnnek azok az imádságok földi embereké és a Krisztusé, hogy fékezze a földön lévő rengeteg bűnt és szörnyűséget, és akkor Isten lefelé fordítja az oltár tüzével, ugye azt, ami arában a közbenjárás eszköze volt, hogy kifejezze az Isten igazságszolgáltatás ítéletét mindezek fölött. Tehát azért csak egy pillanatra megállok, azt hiszem egyszer korábban erről volt szó, hogy az ember olyan rémisztő dolgokat olvas meg, hall, hogy hova fajulnak el emberek a mi napjainkban, hogy tényleg azt mondja, hogy én ebből is kikövetkeztetném, hogy a Krisztus isteni közbeavatkozásnak közel kell lenni. Mert ha van ennek a világ mindenségnek ura, és ha tényleg látja azt, ami a földünkön történik, és ha ő tényleg az igazság és a szeretet Istene, akkor ezt nem lehet sokáig engedni. Ugye? Hát nem tudom, hogy kire hogy hatott például a héten, úgy elgondolkoztam rajta nagyon, vagy a múlt héten pénteki újságokban jelent meg, ugye biztos többen is olvastak az élelmiszerválságról, és engem ebben egy külön egy mozzanat, hogy Haiti szigetén az agyak pogácsa ára is 40%-kal fölment, ami persze nem táplálék, hanem csak arra szolgál, hogy gyomorsavat fölszívja, és az éhség kínzását enyhítse. Tudjuk, hol van Haiti szigete? Közép-Amerika. Egy kicsit lejjebb két gazdag országhoz, Kanada és Amerika, És ott tartanak az emberek, hogy egy 100 darabos agyagpogácsa $3.5 került eddig, most megemelkedett 40%-kal. Egy olyan országban, ahol az emberek átlagosan $1 élnek naponta. Szóval azért gondoljuk meg ezeket az iszonyú egyenlőtlenségeket. Valaki mondta nekem, éppen ma beszélgettem valakivel, ez úgy szóba jött, és ez az illető egy hát olyan körökben mozog, ahol sokakat ismer, azt mondja, hogy divat a Karib-tengerre menni, üdülni. És azt mondja, elmesélik neki, hogy hajókázni mennek, meg motorozni mennek, hogy kiköt bizonyos helyeken is lehet motorozni, de hogy teljesen el vannak zárva az ottani lakosságtól, hát oda messzies is menni, mert ott minden lehet. És hogy ugye az emberek ezt úgy tudomásul veszik, de az ember úgy belegondol, akkor azért mégis borzalom, hogy mennek emberek üdülni a Karib-tengerre hatalmas pénzekért, viszik a luxus motorjukat a luxus hajókon, és akkor egy turista paradicsomnak elkerített részen ott turikáznak és élvezik a Karib-tenger szépségét, miközben a hátuk mögött az őslakosok esetleg agyagpogácsával csillapítják az éhségüket, és már ahhoz is alig jutnak hozzá. De ez csak egy kis mozzanat a rengeteg közül, ugye, amit mondhatnánk, hogy milyen iszonyatokkal találkozunk, és azért meg kell értenünk, hogy az Isten, miután egy végső evangélium hirdetés végbe megy, azt mondja, az Isten haragjának a poharai kell, hogy kitöltenie, a bárány haragját is kiváltja az, ami zajlik. Hát nem jutottunk túlságosan előre, csak egy nagyon picit még lépjünk. Nézzük csak a 16. fejezet, ugye igazából itt nincs fejezet határ. Azt mondja, és hallék nagy szózatot a templomból, amely ezt mondja a 7 angyalnak. Menjetek el, és töltsétek ki a földre Isten haragjának 7 poharát. De drámai pillanat, és megint a mennyei templomból jön ki a szózat, tehát magának az atyának a rendelkezése, menjetek, töltsétek ki a földre az Isten haragjának 7 poharát. És nézzük akkor a második verset. Elment azért az első, és kitöltötte az ő poharát a földre, és támad gonosz és ártalmas fekély azokon az embereken, akiken volt a fenevad bélyege, és akik imádják annak képét. Megállok egy pillanatra, megkérdezem, mindenkit ér ez a csapás? Olyan, mintha ezek a fekélyek egy láthatatlan bélyegnek ugye, a szimbólumai lennének, és beteljesedik ezzel valami, amit előzőleg elhangzott. Lapozunk vissza a 14. fejezet 9. és 10. verséhez. A harmadik angyal, ugye, amely az örökkévaló evangélium hirdetéséhez csatlakozik, ezt mondja. Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felvesztő egy homlokára és kezére, az is iszik Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába. Eddig olvasom csak. Megkérdezem, hogy nem erre vonatkozik az, amit ugye a 6. versben olvasunk, hogy ez minden ágazatnak és nyelvnek népnek hirdettetik. Akkor megtudták az emberek ezt előre, hogy ez lesz a következmény? Előre meghirdetteted, amikor választási lehetőséget kaptak az emberek, hogyha valaki ezt választja, ez be fog következni. Ugye nyilvánvaló, hogy emberek ezt nem hitték. Most azonban beteljesedik. Nézzük a következőt, 3. vers. A második angyal is kitöltötte az ő poharát a tengerbe, és olyan lőn, mint a halott vére, és minden élő állat meghalt a tengerben. Nagyon szokatlan nekünk ez a 21. század elé, vagy nagyon elképzelhetetlen, ilyen baj lehet a tengerrel? Hát egyáltalán nem. Nézzük a következőt. A harmadik angyal is kitöltötte az ő poharát a folyóvizekbe és a vizek forrásaiba, és lőn vér. Biztos, hogy nem szó szerint értendő, hogy vér, de olyanná válik, teljesen ihatatlanná. Ez sem elképzelhetetlen nekünk, ugye? Különben csak megjegyzem, hogy mi minden okozhat ilyesmit. Amikor volt 1755-ben az a lisszaboni földrengés, itt is olvastam róla ugye, idézeteket, azt írja, hogy volt olyan, hogy folyóvizek, olyan nagy hatású volt ez a földrengés, hogy volt olyan, hogy folyóvizek iránya megváltozott, és mindenütt föltöltek a gyógyforrások, és volt, ahol vörösen, mindenféle vörös anyagot hozva felszínre. Tehát, hogy a vizek és a vizek forrásaival mi történik, hogy azt mondja lőn vér, nem tudjuk. És ekkor egy nagyon jelentős mozzanat jön, az 5. verstől olvasom a 7., és majd rákérdezek, hogy mit gondolunk, milyennek a jelentősége. És hallottam, hogy a vizek angyala ezt mondja, igaz vagy, Uram, aki vagy, és aki voltál, és te szent, hogy ezeket ítélted. mivel hogy szentek és proféták vérét ontották, vért adtál nékik inni, mert méltók arra. És hallottam, hogy más az oltáról ezt mondja, jól van, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid. Vajon mire utal ez? Ugye vagy arra, hogy már amikor kezdik ugye ezeket a, tudjuk, hogy szokott lenni, amikor már készülnek valakikkel megtorolni valamit, akkor sokszor vannak előre túlkapások. Tehát vagy arra utal, hogy még a kegyelem idő lezárta előtt egyes mártírjai lesznek a fellobbanó üldözésnek, vagy pedig arra utal, hogy már elhatározták, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek, csak a végrehajtás van hátra. És azt mondja, a mennyei lények mondják, ugye Isten angyalai, hogy jól van, Uram, igazságos, méltók arra, mert valójában vérét innák ártatlan embereknek, igazságos vagy, hogy ezeket ítélted. Mit gondolunk, mi ennek a jelentősége, hogy mennyei lények is megszólalnak, még csak nem is egyet idéz, mert azt mondja, más is ezt mondja, szinte kórusban, vagy szinte refrényként mondják, hogy igaz és igazságos az ítéleted, méltók arra, hogy ilyen ítéletet hoztál felettük. Idéztem én többször egy igét, ami a Korintusi első levél 4. fejezetének a 9. verse, ahol Pál azt mondja, hogy színpada lettünk a kozmosznak, így van szó szerint, a görög szóval teátronja, színpada vagy színháza lettünk a kozmosznak, angyaloknak és embereknek. Tehát az Isten angyalai, mint a nézőtérről nézik, hogy mi folyik a színpadon, úgy figyelik, ami ez történik. És ugye a nagyon jó volt ez a szó, hogy nem önkényes az Isten ítélet. És mondhatnánk, az Isten vár vele addig, és csak akkor teszi meg, amikor nem úgy van, hogy az Isten így döntött, és az Isten ezt teszi, hanem amikor az értelmes teremtményei kórusban mondják, egyetértünk veled. Ugye látjuk, hogy ugyanazt visszhangozzák, amit az emberek csak később mondanak, a megváltottak, amikor előttük is nyilvánvalóká lesznek az Isten ítélete, hogy igazságosak és igazak a te utaid. Ők is most ezt mondják, igaz vagy, hogy ezeket ítélted. Jól van, Uram, mindenható Isten, igazságosak a te ítéleteid. Tehát így látjuk, hogy szinte körbe kirajzolódik az Isten összes értelmes teremtményeinek a köre, ugye az egész közösség, ahogy az előbb hallottuk, és egyet értenek az Istennel, ugye? És megértik, hogy az ő döntései helyesek. Tehát ezért az Isten sokszor figyel és hallgat, mert ő soha nem akarja azt, hogy ő csak eldönt és véghez visz dolgokat, ő hagyja megérni a dolgokat úgy, hogy az erkölcsileg értékes és értelmes teremtményei mind lássák, átlássák, és egyet értessenek vele, amit ő tesz. És akkor nézzük még egy pillanatra a 8. verset. A 4. angyal is kitöltötte az ő poharát a napra, és adaték annak, hogy az embereket tikassza tűzzel. Ez is nekünk nagyon szokatlannak tűnik, vagy elképzelhetetlennek a 21. század elején? Hát éppen, hogy nem. Ugye fogalmunk sincs, ugye a szelek elengedése, hogy mi ez. Már most is azt mondjuk, hogy szörnyű, ami egyes helyeken van. Itt pedig azt mondja, hogy kitölti a napra, és adaték annak, hogy az embereket tikkassza tűzzel. És tikkadtak az emberek nagy hívséggel, és az Isten nevét káromolták, akinek hatalma van egy csapásokon, és nem tértek meg, hogy neki dicsőséget adjanak. Megállok megint egy pillanatra. Megkérdezem logikailag, abból, hogy beteljesedett az, amit Isten az utolsó üzenetében előre mondott, következnék az, hogy most az emberek azt mondják, hogy igaz volt, amit hallottunk, vagy igazak voltak az Isten ítéletei? Következnék. De akik azzal ellentétbe foglaltak állást, azok képesek most a belátásra? Nem. Noha, egyértelmű, hát most le kellene, hogy lepleződjön. Nem a békesség és a biztonság lett, amit a hamis proféták hirdettek. Elhangzott, hogy ha valaki imádja a fennevadott képét, iszik az Isten haragja poharából. Tehát nem az jött, ahogy a hamis proféták mondják, hogy ezt és ezt kell megtenni, és majd Isten kiengesztődik a világgal, és jön a békekorszak. Nem ez jött. Beigazolódott, amit hirdetett az evangélium hirdetés, hogy eljött az Isten ítéletének órája. Látva látják, hogy eljött. Látva látják, hogy azokat érik a csapások, akik imádják a fennevadott annak képét, mégis nem képesek belátásra, nem képesek megtérésre, hanem ehelyett mi jön ki, káromolták a menny Istenét, akinek hatalma van-e csapásokon. Most már belátják, hogy hatalma van-e csapásokon? Tudják, hogy csak neki van hatalma? és káromolják a mennyisteit miatta, lelepleződik itt az a divatvallásosság, ami lesz Jézus eljövetel előtt, amire azt mondja a Biblia, hogy felveszik a kegyesség látszatát, de megtagadják annak erejét. Bizony, mert azonnal szembefordulnak, és káromolják a mennyistenét. És nézzük-e még egy pillanatra az utolsó, amit nézzünk, a 10. és 11. vers. Azt mondja, az 5. angyal is kitöltötte az ő poharát a fenevad királyi székére, és lőn az ő országa sötét, és rágják nyelvüket a kín miatt. És káromolták a mennyistenét az ő kínjaik és fekélyeik miatt, és meg nem tértek az ő cselekedeteikből. Tehát ez is refrénként ismétlődik, hogy megint azt mondja, káromolták a mennyistenét, és meg nem tértek az ő cselekedeteikből. Tehát úgy tűnik, hogy ez mindenkiből kihozza a belső lényeget, egyesek megkeményednek, és teljesen még nyíltan káromolják már a mennyistenét, mások pedig mindenféle fenyegetéssel szemben, mint majd látni fogjuk, kitartanak az Isten mellett. Ugye majd erre utal itt egy pillanatra a 15. vers, amikor azt mondja Isten itt, mintha bátorítóan szólna egy pillanatra, hogy én eljövök, mint a tolvaj, boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit. Szóval utal arra, hogy van itt egy másik csoport is, akik vigyáznak és őrzik az ő ruháikat, és azt mondja, boldogok, és mondja, már csak egy kis kitartás, én eljövök hamar. Feltennék itt egy kérdést. Ezek szerint hosszú, elhúzódó folyamat lesz a 7 csapás. Miből lehet itt ennél az utolsó 2 versnél, amit olvastam, miből lehet kikövetkeztetni, hogy ezek gyors egymás utánban követik egymást, és egymásra halmozódnak? Nagyon jó, sikerült, igen, észrevenni. Tehát ugye azt mondja, hogy amikor az 5. csapást töltik már ki, még mindig a fekélyeik miatt szenvednek, ami az első csapásnál volt. Tehát látszik, hogy ez nem egy hosszan elnyújtó dolog, és nincsenek közte szünetek, hanem ezek egymásra halmozódnak, mert még megvan az elsőnek a nyomorúsága is, amikor az 5. kitöltetik. Na most itt sötétség. Valaki azt mondaná, hát világítsanak villannyal, ki tudja, milyen állapotok lesznek akkor. Minden esetre a teljes sötétség az egy borzalmas dolog, és úgy tűnik ennek egy szimbolikus jelentősége is van, mert azt mondja, a fenevad királyi székére. Tehát ez nem az egész földre, hanem egy bizonyos helyen említi meg, mintha szimbolikus jelentése lenne, hogy Isten megérteti, hogy ez nem az ő dolga, és egy lelki sötétségnek a szimbólumává válik ez a fogható fizikai sötétség. Van a Bibliában példa arra, hogy Isten meg tudta csinálni, hogy valahol sötétség van, máshol világosság? Úgy van. Az egyiptomi csapásoknál azt írja, hogy olyan sötétség lett, hogy az emberek tapogatták, nem tudtak mit csinálni. Abszolút természetfeletti sötétség, és azt mondja, de a Gósen földjén teljes világosság volt, ahol az izraeliták laktak. Szóval az Istennek egyszerűen korlátlan a teremtői hatalma, és ő mindezeket meg tudja valósítani. És ugye itt, ha visszaemlékszünk, hogy a 13. fejezet elején tudtuk meg, hogy ugye ki ez a bizonyos fenevad, és ott azt láttuk, hogy ez egy vallási nagyhatalomnak a központja, akkor milyen szörnyű, hogy még itt is ezt váltja ki, hogy káromolják a mennyistenét az ő kínjaik és fejékjeik, és nem tértek meg az ő cselekedeteikből. Tehát, mintha azt mondanám, hogy a 7 csapás időszaka igazolja Istennek a lezárt ítéleteit, amit előzőleg meghozott, mert mindenki igazolja a viselkedésével azt, hogy ahogyan az Isten besorolta őket, az igazságos és helyes volt, mert akik nem fogadták el az Isten üzenetét, azok még jobban megkőményednek, káromolják a mennyistenét, és nem térnek meg cselekedeteikből, a legnyilvánvalóbb tények se győzik meg, vagy változtatják meg őket. Mások pedig ezek között, a félelmek között is hűek az Istenhez, és igazak a cselekedeteik, őrzik az ő ruháikat. Ugye a ruha mindig a jellemnek a jelképe a Bibliában, ők pedig a helyükön maradnak. Tehát itt folytatjuk majd, jön a bizonyos 6. csapás kitöltése, és a 6. csapásnál lesz szó, amiről biztos megint mindenki hallott így, emlegetni Armagedon is, aki nem hallotta ezt az utalást, vagy sárga veszedelem. Persze rögtön mondom, hogy a sárga veszedelemhez is, meg az armagedoni csatához is rengeteg mitosz és rengeteg totális félreértés kapcsolódik az eredeti bibliai jelentéshez képest. Az az érzésem, hogy a következő alkalommal nem is megyünk többre, csak befejezzük a 16. fejezetet, mert a 6. csapásnak a megértése az annyira tömör itt a leírás, és annyi utalás van vissza az Ószövetségre, hogy csak ha ezeket mind kikeresünk, akkor bontakozik ki a kép, hogy mi is az a bizonyos armagedoni csata, és akkor rögtön annyit hadáruljak elő, hogy nem fizikai fegyverekkel vívott fizikai háború. Nem erről szól a Biblia. Ezt majd látni fogjuk, ez egy szimbolikus kifejezés, és a bibliai visszautalások teljesen megfejtik, és napnál világosabban kitárják, hogy miről van szó. Utoljára azzal fejezzük be, hogy még megkérdezem azt, hogy tényleg komolyan lehet azt venni, hogy az Isten ennyire meg tud oltalmazni akárhol egy-egy embert. Két kis rövid részletet hadd olvassak, az egyiket Ézsaiás könyve 4. fejezetéből. Ézsaiás könyve 4. fejezetében utal arra, hogy ebben az időben a csapások kitöltése után hogy fog Isten vigyázni azokra, akik benne bíztak. A 2. verstől olvasom, jó? Ézsaiás könyve 4. fejezet 2. vers, és csak kivonatosan olvasom a 2. meg a 4. és 5. verset. Azt mondja a 2. versben. És lészen, hogy aki Sionban meghagyatik. Ugye a Sion az mindig a hívő nép jelképe. És Jeruzsálemben megmarad, Jeruzsálem szintén szentnek mondatik mindenki, aki Jeruzsálemben az élők közé beiratott. Tehát arról van szó, az maradék hívő egyházról, akik az élők közé beirattak, akiket Isten megmenteni, megkímélni akar. És nézzük meg a 4.-5. verset. És teremteni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé és gyülekezetei fölé nappal felhőt és ködöt és lángoló tűznek fényességét éjjel, mert az egész dicsőségen oltalma lesz. És sátor lesz árnyékul nappal a hőség ellen, oltalom és rejtek szélvész és eső elől. Megint jó, hogy éppen emlegettük az Izrael tapasztalatát, hogy felhő és tűzoszlop vezette meg, oltalmazta őket, és itt mit mond, mi fog ismétlődni? Ha esetleg csoportokba gyűlnek, talán erre utal, azt mondja, a gyülekezetei fölé nappal felhőt és ködöt. Ugye, gondoljunk a hőségre. Lángoló tűznek fényességét éjjel. És az egész dicsőségen oltalma lesz. És sátor lesz árnyékul nappal a hőség ellen, és oltalom is rejtek szélvész és eső elől. Hát már ma is elég sok félelmetes dolog van az időjárásban, és bizonyára, aki Istenben bízik, a mai körülmények között is elnyerheti már ezt, nem? Sokszor már néha olyan félelmetes az időjárás, hogy még ma is nagyon jól esik ilyet olvasni, hogy az Isten sátor lehet árnyékul a hőség ellen, és megenyhítheti azt, és oltalom is rejtek szélvész és eső elől. És még nézzük meg a 91. Zsoltárt, ugye emlékszem, hogy egyszer erre utaltunk, de ebből is csak röviden hallottuk, hogy micsoda ígéreteket tartalmaz ez. Olvasom most csak a 7. verstől, tehát 91. Zsoltár 7. verstől. Isten ezt mondja, elesnek mellőled ezren, jobb kezed felől 10000-en, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését, mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Tehát kik részesülnek ebben az oltalomban? Aki ezt mondta, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a te sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőlet, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Elég nagy ígéretek? És még ha a 4. verset is nézzük egy percre, azt mondja, tollaival fedez be téged, szárnyai alatt lesz oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Szép ez a kép? Tudjuk, hogy a madár hogy gyűjti a fiúkáit a szárnyalás, oltalmazza mondjuk a sastól egy anyamadár, és azt mondja, hogy tollaival fedez be téged, szárnyai alatt lesz oltalmad, és nekem ez a legszebb a végén, azt mondja, pajzs és páncél az ő hűsége. A hűség ugye az egy ilyen láthatatlan lelki dolog, de a gyakorlatban úgy érvényesül, mint egy kemény védőfegyver, mint a pajzs meg a páncél. De nézd, ebben nem is lehet fogalmazni, nem pajzs és páncél az ő hűsége.